Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután 5 óra 13 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsor címeként azt írtam be a beharangozóba, hogy jó, nőnek jó lenni. Akkor még úgy gondoltam, hogy pozitív kisugárzásokat fog tartalmazni ez a mai műsor, annak kapcsán, ami az elmúlt szombaton Zilahon történt, és hogy az RMDSZ nőszervezete tagjai és vezetői milyen konkrétumokkal léptek elő és vívták ki jogaikat, további milyen harcaik vannak a férfiak és nők közötti egyenlőségnek az elérése tekintetében, illetve hát a családi erőszak, ezen belül természetesen a nők elleni erőszak kampánya folyamán, de mielőtt adásba léptünk volna, akkor láttam egy nagyon szomorú hírt, sajnos erről is szót kell ejtenünk. Annak ellenére, hogy egy nagyon kedves, mosolygos, életerős hölgy a mai műsor vendége, Csép Éva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő, az RMDSZ nőszervezetének szociális és család ügyekért felelős ügyvezető alelnöke. Kezét csókolom, és köszönöm szépen a sűrű programja ellenére. Mégis időt szakított arra, hogy befáradjon a stúdióba.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Családról lesz szó, nők jogairól, bérezési rendszerről, gyermekgondozási díj kérdéséről, szociális, aktuális kérdésekről, nyugdíjpont emelésről, szóval van miről beszélni, lehet, hogy a rendelkezésünkre álló bő 40 perc nem is lesz elég mindezen témák érintésére, úgyhogy igyekszünk majd röviden fogalmazni, és természetesen, hogy az önök kérdéseire és véleményére is számítunk a műsor ideje alatt. Elérhetőségeink, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is, ha bár jó ideje senki sem használta, de azért elmondom, naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Most tisztelt képviselőasszony, önnek volt egy nagyon határozott és adatokkal teli felszólalása a Zilahon megtartott 13. kongresszuson, és azokat a témaköröket, aktuális kérdéseket érintette, amelyekkel mélyrehatóan foglalkozik. Tudom azt a nőszervezet jeles tagjaitól, hogy igen aktív politikus, és nagyon aktív tevékenysége van a NEM mozgalom, a kampány kapcsán, tehát a nők elleni erőszak elleni mozgalom a kapcsán, és érdekes módon, amit én mondjuk nem tudtam ennyire, hogy azt az információt szolgáltatták amúgy a nőszervezet jeles vezetői, vagy a Maros megyei szervezet az egyik legaktívabb szervezete az RMDSZ nőszervezetének, de induljunk ki talán abból, hogy mit jelent maga az, hogy indestova most már alapszabályzatba sikerült foglaltatni az úgynevezett női kvótát. Hegedűs Csilla alelnök asszonnyal beszéltem a jól korábban, úgy együtt egyetértettünk abban, hogy jelen pillanatban a kvóta szó az nem igazán cseng túl pozitívan a nemzetközi politikai viszonyok tudatában, de mégis ez a lényege, tehát női kvóta az RMDSZ-ben.
Lehet, hogy a női kvótát, hogyha szebben akarjuk megfogalmazni, akkor képviseleti arányról beszélhetünk. Lehet, hogy ez egy jobb megfogalmazás, és akkor nem teljesen kötelező és negatív hozzáállást viszonyít. Nagyon nagy sikernek könyveljük el a múlt heti zilahi kongresszust, hiszen az RMDSZ 13. kongresszusán a nőszervezet 4 évvel a születése után elérte azt, hogy kötelező női részvétel lesz a testületeibe a szervezetnek. Az az igazság, hogyha a társadalomnak az összetételét nézzük, akkor 50-50 százalékban vagyunk jelen, sőt, egy picivel megkockáztatom azt is, hogy több nő van, ezt
én
úgy tudjuk.
Úgy tudom,
csak azért legyünk akkor az esélyegyenlőség jegyében mondjuk azt, hogy 50 50-50%. Az, amit alapszabályzat módosításban eszközöltünk, szerettünk volna egy nagyobbat őszintén, tehát ezt nincs mire eltitkoljuk, mi 30%-kal indultunk. 30% volt az, amit kiszámoltunk, hogy ez egy képviseletben betölthető százalék lenne. Ellenben több egyeztetés, lobbizás, nagyon sok meggyőzés után eljutottunk oda, hogy végül is ünnepeljük a 15%-ot is. Ebben azért óriási része volt Horváth Annának, az RMDSZ nőszervezetének, az alelnökének is, aki az önkormányzatokért is felel, és persze Hegedűs Csillának is, Bíró Rozália elnökasszonynak is. Nagyon sok találkozó volt, területi elnököket találkoztunk, és elmondtuk, hogy miért indokolt ezt a jelenlétet megerősíteni, a női jelenlétet. Az alapvető szinten az, amit mit jelent a 15%, az, hogy a területi képviselők tanácsa, tehát ezek a döntéshozó testületek, valamint a szövetségi képviselők tanácsában 15%-ban a nőszervezetnek, 15%-ot biztosítanak a nőszervezetnek. Más szinten pedig a helyi szervezetekben és kisebb községi, városi szervezetekben pedig az úgynevezett választmányokban, amelyek a politikai döntéseket hozzák meg, a választmányokban pedig az volt a felterjesztésünk, hogy minden háromból legalább egy nő legyen. És azért szinte bakisztam, mert hogy minden harmadik nő, nem akarom így kimondani, hanem azt szeretném kimondani, hogy háromból legalább egy nő legyen. Ezt az alapszabályt, hogy elfogadtuk, még 6 hónapunk van arra, hogy minden megyei területi szervezet akkor az ő saját alapszabályzatát átfogalmazza, és az elfogadottak jegyében megszavaztassa a küldőgyűlésekkel, úgyhogy ezután a következő kihívás, mert hogyha nehéz volt ezt elérni, a következő kihívás az az, hogy ténylegesen ezeknek a százalékoknak megfelelően hölgyeket is tudjunk javasolni ezekbe a testületekbe. Nagyon jól tudjuk azt, hogy nagyon sok felkészült, ügyes nő van körülöttünk, ellenben pont azért szerettük volna megerősíteni a részvételt a döntéshozó testületekben, mert ezek ajtón belül történő döntések, kívülről nem látszik, nem tudnak belekóstolni, és akár nem lehetnek hatékonyak. Lesznek olyan települések valószínű, ahol akár a választmányban nem fogjuk tudni feltölteni, de én nem merek erről beszélni. Én úgy gondolom, hogy pozitívan kell hozzájunk, legyünk optimisták, és szerintem ez pontosan egy felkerül egy keringőre minden nőnek, aki akar a közösségért dolgozni, és akar közösségi tevékenységet vállalni, hogy igenis a nőszervezet mellett ott van, és dolgozzunk együtt, ha már ezt elértük. Különben még zárójelben elmondanám azt, hogy a 30%-os kvóta az a liberális párt által az előző mandátumban kezdeményezett törvénytervezet is van, amely kimondottan arról rendelkezik, hogy a képviselői, szenátori listákon, parlamenti választásokon, önkormányzati választásokon a jelölteknek egy harmada nő kell legyen kötelezően. Ez vitában volt a parlamentben, és most átkerült a választásokat szabályozó bizottsághoz, úgyhogy egyelőre itt ez egy ilyen állapotban levő törvény.
Mindenképpen sikernek, könyvelhetően gratulálok hozzá.
Köszönjük, de hát szépen. A csapat
más téren is komoly harc folyik. Ugyebár a felszólalásában a kongresszus alatt ismételten kitért a nők elleni erőszak kérdéskörére, és arról is tájékoztatta a kollégákat, habár azt hiszem, hogy aki a törvényhozásban dolgozik, az csak tudja, hogy hogyan is áll az a törvénytervezet, amely ezen az áldatlan helyzeten úgymond javítana. Tehát kérdésem az, hogy hogyan áll az RMDSZ által benyújtandó törvénytervezet a nők, illetve a családon belüli erőszak megfékezése érdekében.
Tudomásunk van arról, hogy körülbelül egy éve már a hatóságok összefogva neki fogtak dolgozni egy törvénymódosító csomagon. Az isztambuli egyezmény, ami a nők elleni minden típusú erőszak elítélését célozza, ennek az életbe ültetésén. Nagyon lassan haladnak, nem tudunk olyan nyomára bukkanni most, hogy melyik minisztériumnál, melyik hatóságnál mi van. Ellenben egy nagyon aktív civil szervezet van, civil szervezeteket tömörítő hálózat van, akinek nagyon nagy tapasztalata van a nők elleni erőszak témában. és velük találkoztam Bukarestben, konzultáltam velük is, hiszen úgy gondolom, hogy azok, akik nap mint nap találkoznak ilyen esetekkel, nagyon nagy segítségre tudnak lenni abban, hogy hogyan is fogalmazzuk meg a törvényt. Ahogyan elmondtam a két héttel ezelőtt is a sajtótájékoztatómon, amit ténylegesen nem hiába ott tartottam, ahol a marosvásárhelyi anyukát halálosan meglőtte az élettársa, azt az anyukát, akit a 2,5 éves gyereke várt haza, ott tartottam azt a sajtótájékoztatót, amelyiken bemutattam, hogy mind dolgozunk. És három dolgot emeltünk ki, ami rendkívül fontos, és nem várhatunk. Az első, az a sürgősségi távoltartási rendeletnek a kibocsátása. Jelenleg a törvény értelmében létezik a távoltartási rendelet, amelyet kérhet a bántalmazott feljelentés kapcsán, és a bíróságnak 72 óra áll a rendelkezésére, hogy ezt kibocsássa. Na már most tudjuk azt is, hogy ezeknek a nőknek ez a 72 óra, ez azért krízises időszak. Nagyon könnyen a bántalmazó visszaeshet, feldühödhet még jobban, főleg ha megtudja, hogy kérték a távoltartást, és végzetes vége lehet. Nem hiába. Statisztikai adatok szerint Romániában egy év alatt 200 halálos áldozata volt a családon belüli erőszaknak. 200. Az is statisztikai adatok szerint ismert, hogy Romániában három nőből egy bántalmazott, Európai Unióban pedig 4-ből egy. Tehát itt is azért eléggé nagy számaink vannak. Ezen kívül pedig a sürgősségi távoltartási rendelet azt tenni lehetővé, hogy amennyiben kiszáll a rendőrség a helyszínre, és indokoltnak látja a helyzet súlyossága függvényében, hogy eltávolítsa azonnal a bántalmazót a közös otthonból, akkor ezt megteszi. Ez azért fontos, hogy azonnal elmenjen onnan, mert utána a család biztonságban van, és nekünk a legfontosabb az, hogy a nőt, a gyerekeit akár biztonságban tudjuk. Úgyhogy ennek a szövegezésén dolgozunk, majd kicsit bonyolultabb, mint ahogy én az elején gondoltam, mert hogy a perrendtartás közben a civil jogok, és egy csomó olyan dolog jött közbe, amelyek eléggé sok időt vesz igényben, de már jó irányban tartunk, úgyhogy terveink szerint a hónap végén, jövő hónap elején le fogjuk tenni. Tehát ez volt a sürgősségi távoltartási rendelet. A második pedig az, hogy ex officio, tehát hivatalból elinduljon a bűnügyi eljárás az ellen, aki súlyosan bántalmaz egy nőt. Tehát most, hogyha hallom, hogy a szomszédomat fölöttem veri a férje, akkor én feljelentést tehetek a rendőrségre. A rendőrség kijön, és utána pedig akkor indul el az eljárás, hogyha megállapította, hogy probléma volt, bántalmazás történt családon belül, ő első lépésekként próbálja kibékíteni a két félt, utána elmegy, és azt mondja, hogy 90 napjuk van, hogy feljelentést tegyenek. Tehát ez a 90 nap, hogy esetleg feljelentheted, nem jelentheted fel, és akkor pont ez azt előzni meg, hogy amikor kiszállt és látta, hogy ténylegesen bűncselekmény történt, akkor elindítja a rendőrség a kivizsgálást az ügyben, és nem várnak feljelentések után, papírok után. A harmadik módosítás az kimondottan azt célozná meg, hogy a jelenlegi törvények értelmében amennyiben a felek, tehát elindult az eljárás, a kivizsgálás, és amennyiben a felek bíróság előtt kibékülnek, és azt mondják, hogy szánom, bánom, többet nem teszem, és megbocsátunk egymásnak, akkor az egész kivizsgálási elmarad. Tehát lezárják az ügyet, a bántalmazó nem kapja meg a büntetését, hanem szépen élnek tovább. Jó esetekben. Most második alkalommal nekünk ez a javaslatunk, hogyha ez még egyszer megtörténik, akkor kötelezően igenis folytassák a kivizsgálást, és hozzák meg az ítéletet az érintett a bántalmazó ügyében, hiszen ez már nem normális, amikor már valaki másodszor is visszaesésként megteszi ezt. Ez az, ami a legjobban sántít, és amit a legnehezebb lesz. Mert itt igazából a státuszokat is módosítani kellene, úgyhogy ez egy kicsit nehezebb. Jogász szakértők is csóválták a fejüket, amikor elmondtuk, hogy hogyan szeretnénk, de ellenben ez is nagyon-nagyon fontos lenne. Visszatérve még a sürgősségi távoltartási rendeletre, el kell mondjam önöknek azt, hogy amióta a nők elleni erőszak elleni mozgalom elindult, mint a nőszervezetnek a kampány, aránya az idén. Egyre nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk azok a nők, akik bántalmazásoknak voltak kitéve. És nem csak azért, hogy elmondják valakinek, hanem azért, hogy segítsenek más nőkön. Megkeresnek, elmondják a személyes tapasztalataikat, sőt, javasolnak, hogy amikor írjuk a törvényt, akkor mi az, amire odafigyeljünk. Nagyon sok nehézségbe ütköznek, mert hogyha most beszélünk arról, hogy bírósági dosszié és tehát, hogy ügyvédet kell fogadni, látleletet kell biztosítani, amit ki kell fizetni. Azon kívül, hogyha akár van SMS-e, van hangfelvétele, amit bizonyítékként tud használni, hogy bántalmazva volt, az kötelezően le kell fordítani román nyelvre, tehát ezek is plusz költségekkel járnak. Ezek mind olyan dolgok, és utána pedig még mindig azon gondolkozik ez a nő, hogyha én elmentem a családomból, elfutottam otthonról, elvittem a két gyerekemet egy menhelyre, miből fogok megélni? Nagyon sok esetben ez történik, és ezért nem jelentik fel. Tehát 75%-a a bántalmazásoknak nincsen feljelentve, a maradék 25%-ból pedig 2% van végigvíve és megoldás, büntetés hozva.
És sajnos az a helyzet, hogy még egyszer lesz olyan kedves azt megismételni, hogy évente hány nő...
200.
Csak Romániában?
Igen.
Elképesztő. Hogy nem elég erről csak beszélni, gondolom, hogy annak a helyiségnek a nyomott hangulata azért rányomta a bélyegét az ön sajtótájékoztatójára is, ahol ugyebár emberölési eset történt, és sajnos itt van egy másik hír, ezt beszéltük meg, mielőtt adásba léptünk volna, amely ma történt a Szilágymegyei Zsibón, ahol egy 15 éves leány anya vesztette életét az élettársa, 18 éves élettársa bántalmazása következtében. Elképesztő.
Nagyon ijesztőek ezek az adatok. A kongresszusi felszólalásomban is pont ezzel kezdtem, mert tudni, két héttel ezelőtt, és valószínűleg a rádióhallgatók is jól tudják, két héttel ezelőtt Bukarestben halálosan meglőtte feleségét egy férfi munkahelyén. És ugyanannak a mintájára, ami történt egy fodrászszalonban Bukarestben, azt hiszem egy évvel ezelőtt. Ezelőtt vasárnap lesz két hete, itt Maros megyében, Erkeden, halálra verte élettársát egy férfi. Borzalmasak ezek az adatok, ijesztőek, és nem az elrettentés a lényeg, hanem az a lényeg, hogy beszéljünk róla, mert minél többen hallják, minél többen tudják, annál többen tudnak esetleg segíteni, hogy amennyiben a környezetükben látnak olyan személyeket, tapasztalják, hogy ki vannak téve ilyen-olyan bántalmazásnak, akkor tudjanak közbelépni, tudják megfogni a kezüket, mondják el, hogy akkor mi van, hogy milyen joga van, hogy mit kell tenni, és bátorítsák, hogy lépjenek, és feljelentésének is lépjenek ki ebből a borzalmas környezetből.
Nagyon sajnálatos, hogy ilyesmivel kell a 21. század második évtizede vége felé közeledve is foglalkozni. Úgy látszik, hogy ezt a barbár életmódot, vagy hogy is nevezzem, nem tudom, hogy nevezzem, ezt az ember csak nem tudja kinőni. Azt említette, hogy bizonyítékok folyamatában, tehát a bizonyítékok bizonyítási folyamatban akár hangfelvételt, akár bármilyen más dokumentumot, ami magyar nyelven van, indulásból elkészítve azt le kell fordítani. Most van jó is a nap alatt, mégpedig az egészségügyben és a szociális szolgáltatások területén az LMDSZ által benyújtott törvénytervezetnek a jóváhagyása. A hét elején az Alkotmánybíróság rábólintott és nem talált alaptörvénybe ütköző kifogást, addig menően, hogy ma Klaus Johannis államfő kihirdette ezt a törvényt, úgyhogy életbe lépett. Hát kíváncsian várjuk az alkalmazását, mert hogy törvény van oktatás területén, és az alkalmazásokkal van nagyobb baj, de mindenképpen ez egy konkrét lépés. Hogyan értékeli, kedves?
Hát én azt tudom erre mondani, hogy juppi, tehát hogy nagyon-nagyon kemény munka volt ez a törvénytervezet mögött. Az, akinek nagy szerepe volt benne, az Kerekes Károly képviselő úr volt, hiszen tőle örököltem én meg ezt a törvényt. Ő volt az, aki figyelmeztetett engem a mandátum elején egy hónap, két hónappal ezelőtt, három hónappal lehet is, nem is tudom, de két hónapja biztos, hogy akkor még ott van az a törvény, meg kéne nézzétek, hogy hol van elakadva, mi történik vele. És akkor elővettük, megkerestük, és nekifogtunk a szakbizottságban tovább vitatni. Tudnélik, az történik a képviselőházban is, hogy egy-egy törvény eltűnik menet közben, hogyha nem követik a kezdeményezők, akkor nem mindig tudjuk már, hogy nem tudjuk követni, hogy hol van, tehát, hogy mi tudtunk róla, és az, ami rendkívül fontos ebben a törvényben, az az, hogy elértük azt, hogy azokon a településeken, ahol nagyobb számarányban laknak magyarok, ott az egészségügyben és a szociális szolgáltatásukban használhatják az anyanyelvüket, és ami még erre a bónusz a haba tortán, az az, hogy azokon a településeken is, ahol több mint 5000 lakos van magyar, szintén tudják használni. Ez most, mondok egy nagyon egyszerű példát. Péter bácsi bekerül a kórházba, nincsen hozzátartozója, el kell járni a biztosító pénztárnál, nyugdíjpénztárnál bizonyos papírokat elintézni, és akkor Péter bácsi kérheti a magyar szociális gondozótól azt, és el tudja neki mondani azt, hogy mire van szüksége, és az anyanyelvén tudja kérni a segítséget az ügyintézésben. De ugyanígy az asszisztensek az ellátásban is. Tehát szerintem ez egy rendkívül fontos dolog, hogy amikor az ember kiszolgáltatott helyzetben van, már elég az ő baja, ahogy szokták mondani, akkor még ne azzal foglalkozzon, hogy hogyan fordítja le, vagy hogyan tudja helyesen megfogalmazni, hogyan tudja érthetően elmondani, hogy milyen baja van és miben kér segítséget, hanem tudja saját anyanyelvén elmondani búját, bánatát.
És azt is előírja ezt a törvény, most már, akár most már törvényről beszélhetünk, hogy kötelező módon kell olyan személyzetet alkalmazni, aki az illető településen élő, szép számban élő kisebbség nyelvét ismeri. Most itt nem kizárólag a magyar nyelvről
igen,
van szó.
Én most azért fordítottam le, hogy itt a Vásárhelyi Rádióban, hogyha beszélgetünk, akkor azért a hallgatók, akiket érint, azok a magyar emberek. De nem csak erről van szó. Az Európai Nyelvi Jogok Kártája előírja ezeket. Bizottságban is ezért ütköztünk folyamatosan ellenállásba, mert hogy a kollégáim meg akartak győzni arról, hogy de hogyha benne van a Nyelvi Jogok Kártájában, amelyet Románia elfogadott és ratifikált törvénybe ültetett, akkor miért kell specifikusan csak erre kitérni, és ezt külön törvénybe leszabályozni. És mi elmondtuk, hogy nem lehet, igenis le kell törvénybe szabályozni, mert pontosan a lehetőséget kell megteremtsük. És másrészt pedig azt mondták, bologattak és azért csóválták néha a fejüket, amikor azt mondták, hogy hát de nem hiszem el, hogy ti ott Erdélyben állatok, nincs magyarul beszélő szakszemélyzet, akár kórházakban, szociális intézményekben. És elmondtuk, hogy de van, de nem mindenhol van. De hogy ez lehetetlen, és akkor megpróbáltuk megmagyarázni. És akkor mi lesz azokon a településeken, ahol most ki fognak rakni egy román embert, ahhoz, hogy felvegyenek egy magyar embert? És pontosan azért fogalmaz úgy a törvény, hogy a kisebbségek nyelvét ismerő, beszélő. Mert hogy vannak olyan helyzetek, ahol például Székelyföldön kisebbségben vannak a románok, a másik nemzet. Mert hogy pont erre is kitértek a bizottságban a kollégáim, hogy akkor kezdték védeni, hogy akkor mi fog ezzel történni. Tehát, hogy kell ismerni a kisebbség nyelvét. Nagyon sok európai országban utána néztünk, az történik, hogy nyelvtanfolyamokat indítanak, ahol ez életben van, szintén hasonlóképpen rendelkezik a törvény, és nyelvtanfolyamot indítanak a munkahelyen, amelyen megtanulják az adott kisebbség nyelvét a szakemberek. És mindezt megoldható. Tehát szerintem mindenre van megoldás, itt csak nyitottnak kell lenni. Ez pedig tényleg az lesz, hogy ez 2018-tól fog életbe lépni a törvény, ezt fontos elmondani, mert ez volt az utolsó kompromisszum, ami kapcsán belementek, hogy akkor ténylegesen oké, menjen. Tehát 2018. január 1-től fog életbe lépni a törvény által előírtak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 36 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Csépéva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Szociális és Munkaügyi Szakbizottságának a titkára, és egyben a nőszervezetnek a Szociális és Családügyi Ügyvezető alelnöke. És akkor arról volt szó, ugyebár, hogy január 1-től lép életbe ez a bizonyos új törvény, amelyet ma hirdetett ki Klaus Johannis államfő egészségügyi és szociális ellátásban, anyanyelv használatról van szó, de hát akkor, ha már január 1-től lép életbe, akkor valószínűleg, hogy sokkal nagyobb lesz a kereslet is ezen munkahelyek iránt, mert hogy életbe lép állítólag az egységes bérezési törvény. Na most itt egyeztettünk arról, hogy ne menjünk bele a velejébe, mert rettenetesen konfúz még a háttér. Én azt szeretném csak tisztázni önnel, hogy mennyire van ennek valós alapja. Ugye van, tudjuk azt, hogy 5,7%-os gazdasági növekedés meglepő módon az első negyed évre. Tehát mindazon borulátók, akik azt mondták, hogy hát ez a jelenlegi kormányprogram, ez aberráció, nem lehet teljesíteni, úgy tűnik, hogy nem volt igazuk, mert íme a számok azt bizonyítják, hogy mégiscsak igazuk volt. A munkaügyi miniszterasszony a barátnőjük, ezt csak azt hiszem, csendesen mondom ki, Olgoca Vasilescu asszonyság olyan számokkal dobigálozik szinte nap, mint nap, hogy az embernek égnek áll a haja. Mennyire van valós alapja ennek? Mert gondolom, hogy a szakbizottságban ez állandó jelleggel téma. Ha minden igaz, hétfőn átmegy a felsőházon, és akkor következik az alsóház, amikor parázsvita lesz ebből. Tehát tisztelt Csépe Andrea, mi van jelen pillanatban, mit lehet elmondani, ami biztos az egységes bértörvénnyel kapcsolatosan?
Az egységes bértörvénnyel a képviselőházban 3 hete foglalkozunk, amiután leadásra került a szenátusba, tudtuk, hogy nagyon-nagyon nagy munka lesz mögötte, és a szakszervezetek voltak azok, akik megkerestek, és nagyon sok módosító javaslatot tettek le a bizottságunkhoz. A törvénynek az útja az, hogy a szenátusban van, a szenátusban végig tárgyalják, elfogadják plénumba, utána átjön a képviselőházba végig tárgyaljuk, jelentéstevők vagyunk, mint munkaügyi bizottság, és bemegy a plénumban, amennyiben elfogadják, utána megy az államelnökhöz. Alkotmánybíróság és államelnök. Amit én tapasztalok, az, hogy próbálják kiegyenlíteni a különbségeket, a bérkülönbségeket azok a személyek között, például beszélek két minisztériumról, a munkaügyi minisztériumról és az igazságügyi minisztériumról, hogyha ugyanannak a személynek, tehát hogy ugyanabban a beosztásban dolgozó személy ugyanannyit dolgozik, ellenben a két minisztériumban különböző bére volt. Az egyikben többet kapott, ugyanazért a munkáért. Most mondtam egy ilyen példát, tehát hogy azt célozza az egységes bértörvény, hogy a hasonló intézményekben ugyanolyan beosztásban levő személyek ugyanazt a bért kapják, hogy egy kicsit egyenlítsék ki ezeket a különbségeket. Az, ami újdonság benne, az, hogy egy szorzója van minden egyes beosztásnak, tehát úgynevezett koeficiensekkel fogunk dolgozni, és 2022-re lesz meg az utolsó simítás, az utolsó igazítás. Na már most az elképzelés az, hogy megszabják, hogy mennyi kell legyen 2022-ben a bére az illető személynek, és akkor visszaosztják, és azt mondják, hogy 2018. január 1-től részben emelkedik. Tehát minden évben valamennyit fog emelkedni a bére, addig, amíg el nem éri a maximálisat 2022-re. A törvény úgy fogalmaz, hogy évente 1/4 kell megkapja az illető személy fizetésemelésként. Például, hogyha 100 lejjel fog megnőni a fizetése, akkor évente 25 lejjel fog megnőni, növekedni fog, addig, amíg eléri a végérték. Azok, akik elsőként meg fogják kapni, és egy nagyobb emelést kapnak január 1-től, azok a pedagógusok, nekik 50%-kal startból megemelik, és akkor utána a többit felzárkóztatják. A szakszervezeteknél az volt az érdekes a találkozókban, hogy mindenki a szomszéd kertjébe akar kutakodni. Tehát, hogy nem az volt a lényeg, hogy, bocsánat, tisztelet a kivételnek, hogy akkor nézzük meg, hogy nálunk a bérezési besorolások, maga a tisztségek, a munkamennyiség, a felelősség kapcsán ténylegesen jól van-e felállítva a sorrend, és nem kerül akár egy szekcióvezető, egy gazdasági igazgató fölé például, mert voltak ilyen hibák is a törvényben. hanem hogy megnézzük azt, hogy ténylegesen mindenki a beosztásának megfelelően van besorolva. Utána jöttek a viták a koeficiensekkel, ezekkel a szorzókkal. Tudjuk nagyon jól, a napokban is a pénzügyi igazgatóságok kimentek, sztrájkoltak. Azt tudom elmondani, hogy egy újdonság, egy változás egyeseknek jót, másoknak rosszat fog hozni. De nem csak az egységes bértörvényről beszélünk így. Bármi az életben, hogyha bekövetkezik valami újdonság, az nem biztos, hogy mindenkinek jó lesz. Mert nem biztos, hogy mindenkinek az életébe pozitívumot fog hozni. Igen, lesz egy pár olyan személy, és személyről beszélek, tehát nem kimondottan intézményekről, személy, aki veszíteni fog a fizetéséből. Akinek vissza fogják vágni a fizetését 1-2 ezer lejjel. Mert hogy pont ez a lényeg a törvénynek, hogy tehát elszálltak a bérek, tehát annyira elszálltak a bérek, hogy pont ez az egyik lényege az egységes bértörvénynek, hogy próbálja egy mederbe terelni, hogy az államelnök legyen az, aki a legtöbb fizetést kapja, a minimálbér megvan állapítva, tehát hogy valahogy azért súlyában, felelősségében, feladatában is ezeket közelítsük. Másik, ami nagyon fontos, az persze eddig is megvolt, hogy le van szabályozva, hogy hova, milyen típusú végzettség kell. Ami rendkívül fontos, de ellenben pont itt történtek meg a bakik, hogy egyik a másikat felülírta, hogy a felsőfokú végzettségű lentebb került, mint az érettségivel rendelkező a bérezési skálába.
Érdekes dolgok lesznek, hát mindenképpen mondom, nem állszunk bele, mert sok minden változhat még. Van esély rá, hogy a tavaszi ülésszak végéig átmenjen mindkét házat?
Igen, tehát hétfőre talán a szenátus a tegnapi napon megadta a végső jelentést. Jó dolog az, hogy az RMDSZ-nek a módosításai közül is sikerült kettőt átvinni és megvédeni. Ez azt jelenti, hogy amikor átkerül hozzánk, akkor nekem is nagyon-nagyon jól kell viselkednem és dolgoznom ahhoz, hogy menjen tovább. Tehát, hogy átkerült hétfőn plénumban megszavazza a szenátus, utána átjön a képviselőházhoz az állandó büróba, úgyhogy ez azt jelenti, hogy a május 29-is heten már az állandó büró kiosztja a bizottságoknak, úgyhogy hosszú éjszakák lesznek, és hosszú napok lesznek akkor Bukarestben. Tudnék, ez a bérezési törvény 9 mellékletet tartalmaz, különböző típusú szakmák és intézmények menne a beosztásokra. Mi úgy fogjuk tárgyalni a munkaügyi bizottságba, hogy minden egyes mellékletre legalább 1 vagy 2 napot fogunk szánni, vannak kisebbek, nagyobbak, hogy igenis tudjuk végigbeszélni minden egyes beosztást.
Hát nagyon nagy intenzív munkaritmus kell, mert 3 nap áll rendelkezésre. 29, 30, 31, utána jön az 5 napos vakáció.
Nekem is ez volt a kérdésem, nem lesz elég 3 nap, és hogyha azt szeretnék, hogy június elején be is menjen már a plénumba, tehát legyen meg a végső jelentés, mert hogyha július 1-től alkalmazni akarják, akkor még az államelnöknek ott van a kihirdetési időszaka, tehát a 20 nap, akkor meg kell nézzük, hogy, és azért van megsiettetve.
És nem két oldal, gondolom, hanem egy
hát
egész könyvtár.
Hát nem, ez egy egész könyvtár.
Hát nem irigylem önöket. Mindenképpen jó lesz majd odafigyelni. Van itt egy másik kényes kérdés, ugye már. Ja, itt ezzel kapcsolatosan még egy másik hírt szeretnék nyilvánosságra hozni. Nem tudom, mennyire értesült róla, mert ez teljesen friss. A közvetlen főnöke, szabad így fogalmaznom, Liviu Dragnea képviselőházi elnök úr ma azt nyilatkozta, hogy ezen keret, tehát az orvosok bérét január 1-től kezdődően adómentesítik.
Olvastam, értesültem a hírről, nem tudom, hogy mi van mögötte. Utána kell nézzünk, mit akarnak vele, hogy csinálják. Már is fenntartások voltak az egységes bértörvény kapcsán is, hogy ez a gazdasági lepeti. Szerintem, hogyha fele annyi állami alkalmazott lenne, mint amennyi most van, akkor megbírná az ország ezt a béremel, ezt a törvényt.
Az ellentmondás, állítólag a szakembereket el fogja vonni a magánszektortól, mert hogy átbillent a mérleg nyelve, hogy jobb fizetések lesznek, mint jelen pillanatban a magánszektor.
Azt a kevés szakembert, amiből egyre kevesebb van Romániában. Tehát, hogy ténylegesen ezen lehetne még gondolkodni. Másrészt pedig, hogyha itt egységes bértörvényről beszélünk, visszajönnek azok az idők, amikor jó az államnál, és ezt időzőjelben mondtam, képzeljék el, ugye a hallgatók, hogy államnál dolgozni. Én azt hiszem, hogy csak ki vannak számolva. A gazdasági szakértők azt mondják, hogy ez tarthatatlan. Ahogy ön is mondta, az ez évi első negyedévi gazdasági mutatók azt mondják, hogy igenis gazdasági fejlődés van. 2022-ről beszélünk, amikor a kormányzás 2020-ban ez a kormányzás hamarad lejár, és 2022-ben véglegesedik a bértörvénynek, az utolsó simítások 2022-re várhatóak. Itt azért politikailag meg kell nézni, hogy hogyan tovább, miért fontos ez.
Igen. A másik kategóriának is, ha lehet, akkor szolgáljunk jó hírre. Ugyebár arról van szó, hogy július 1-től nő a nyugdíjpont. Na már most eddig mindenki azt mondta, hogy annak függvényében, hogy miként teljesít a gazdaság. Hát ilyen 5,7%-os növekedés mellett másfélszeres kéne legyen a nyugdíjpont növekedés, nem csak egy szeres, ha lehet így fogalmazni, viccet félretéve. Megvalósul-e?
A Szociáldemokrata Párt azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon hangsúlyosan és komolyan követi a kormányprogramban előírtakat. Rendszeresen utalnak rá, visszautalnak rá, és mennek. Tehát nem néznek jobbra-balra, hanem csinálják a dolgukat. Ha azt veszük, hogy az eddigi ígéretekből, amelyek határidőkhöz voltak kötve a kormányprogramból, mindegyik tartva volt, úgy a szociális minimális nyugdíj, mint a nyugdíjpontérték, mint a minimális jövedelem, ezek mind emelve voltak, az egységes bértörvény, megint határidőn belül vagyunk, akkor én merem remélni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy azok az emberek, akik a nyugdíjpontnak a növekedését várják, megkapják ezt az ezerre való emelést, mert szerintem nagyon sokan egy kicsit segítene.
Kicsit viccesre fogva a dolgot. Hát szegény Traján Basescu volt elnök úr is, államelnök úr is, akkor részesül egy kis plusz zseppénzben, mert hogy olvasom egy mai interjúban vele, hogy sérelmezi azt, hogy annyi betöltött tisztség után és annyi évi kajos kapitánytól kezdve kormányzat a román állam és a román népért tett szolgálatai után mindössze 2960 lej a nyugdíja.
Ezt akkor sérelmezi. Már eladózzon a nyugdíja után.
Ezt sérelmezi Traján Basescu államelnök úr, zárójel bezárva. Ha már még annyira térnék vissza a bérezési törvényre, hogy valamelyest ez, ha már bizonyos dolgokat, kategóriák közötti bérezési különbséget megold, a nők és férfiak közötti bérezés kérdését rendezi-e, mert hogy ez is szívügyük, és ezért is harcolnak.
Amikor meghirdetnek egy állást, akkor nem úgy hirdetik meg, hogy nőt vagy férfit alkalmaznak rá, és amikor egy fizetést egy tisztséghez, egy betöltött tisztséghez is egy megfelelő felkészültsége rendelkező személynek odaadnak, akkor nem írják oda, hogy nő vagy férfi. Tehát, hogy itt nincs diszkrimináció és nincs esélyegyenlőtlenség, hanem itt az a fontos, amit meg kell nézni, hogy azokban a szakmákban, amelyeket túlnyomó részt nők űznek, azokban mai napig még mindig kisebbek a bérek. Ellenben az, ami a bérkülönbséget csökkenti, tehát a nők és a férfiak közötti bérkülönbséget ugyanazért a munkáért, ugyanannyi javadalmazásért, az állami szektorban ebből a szempontból egyenlőség van. A magánszektorban van az, amikor tényleg jössz, és akkor leülsz, és akkor megbeszéled a fizetésedet, kialkodod a fizetésedet, akár kész fizetésemelést. Itt van az, ahol szerintem még gondok vannak, de ellenben jó az irány, mert egyre több nő vállal vezetőtisztséget, dolgozik vezetőtisztségben, nekifogtunk, és egyre több nőt látunk IT-szektorban dolgozni, ami eddig túlnyomó részt inkább férfiak számára volt. Tehát, hogy a szakmákon belül azért a nagyon-nagyon férfias, vagy a nagyon-nagyon nőies szakmák kezdenek egy kicsit elveszíteni ebből a régi hírükből, hogy csak férfi és csak nő lehetett, csak nő lehet tanítónő, csak férfi lehet orvos. Tehát, hogy ezek azért most már szerintem már régi mondák, már nem valósak.
Hát is inkább, hogy már évek óta nem áll fent az a diszkrimináció, ha lehet ezt így nevezni, ami korábban szokványos volt, hogy csak a hölgyek mehetnek gyermeknevelési szabadságra.
Így van.
Na már most ez egy megint egy kényes kérdés, mert hogy olyan hírek röpködnek, hogy vissza akarják szorítani a gyermeknevelési pótlékot, azt az úgynevezett GED-et, ami gyermekgondozási díjként fordítható egyesek szerint, szóval én ebben nem vagyok igazán jártas, már túl vagyok régen ezen a koron, hogy ilyesmivel foglalkozzak, de mi van a GED-del?
Hát ez egy ominózus televíziós interjúban felröppentett hír volt. A miniszterasszony kijelentette, hogy ez már nem lehet így tovább, nem mehet így tovább, és azért túl sokat kapnak egyesek gyereknevelési szabadság. Jelenleg a törvény arról rendelkezik, hogy az elmúlt két év, de az elmúlt egy év bérének a 85%-át kapja meg az anya a gyereknevelési szabadság idejére. Ellenben kitalált az állam stimulenseket, amelyek arra facilitálják a hölgyet, hogy ha ő egy év után vissza szeretne menni dolgozni, akkor kap egy plusz juttatást. Ahhoz, hogy szakmailag ne essen ki, azért ismerjük be, hogyha szakmailag két évet kimaradsz a munkahelyedről, akkor nagyon-nagyon sok időbe telik, és nagyon-nagyon rá kell húzz el arra, hogy azt a két évet bepótolja, hiszen a technológia, a technika minden nagyon gyorsan fejlődik. Na most a maximális gyesnek a gyereknevelési szabadsági juttatásnak, tényleg nem tudom, hogy hogy a helyes megfogalmazás, ez a GED lehet, hogy igen, az értékét nem szabályozták le. Előző törvényben leszabályozták, a most aktuális törvényben nincs leszabályozva. Tudnélik, azt mondják, hogy nagyon sokan visszaélhetnek vele, mert hogy megemelik a bérüket az utolsó hónapokra, és akkor óriási összeget fognak kapni gyereknevelési szabadság ideje alatt. És ez kibukkantotta az ügy, amit egy apuka, egy nagyon ügyes apuka, aki egy óriási összeget kapott, és utána meg is magyarázta a miniszterasszonynak, hogy ő miért jogosult erre az összegre. Az a normális, hogyha valaki keres, pénzkereső és államnak adót fizető, akkor igenis megkapja ezt a támogatást. Annál tovább is, hogy pontosan az a probléma, hogy egyre kevesebben vállalnak gyerekeket. Egyre kevesebb nő, aki vezető tisztséget tölt be, és nagy a bére, fog elmenni gyereknevelési szabadságra, mert nem csak az összegekért, hanem feladja a karrierjét. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy mi most plafonáljunk, és összegeket, hogy 5 és 10 ezer lej között kapjon egy nő gyereknevelési szabadságon juttatást, ez most már nevetséges, és szerintem meg kéne nézzük a statisztikai adatokat, hogy hányan vannak, akik ezek az összegek felett vannak. Én úgy gondolom, hogy az erdélyi magyarság körében is nagyon kevés az az anyuka, és nagyon boldogak lennének az anyukák, hogyha többen lennének, akik 5 és 10 ezer lej között kapnak két évre gyereknevelési pénzt.
A gyermekszülés az továbbra is azért a nők feladata.
Így van. Kérdezem,
így van. Nagyon. Nehogy aztán
de hozzá kell egy férfi is.
Esély egyenlőség kapcsán.
De kell hozzá egy férfi is. Hát igen, de hogy változott a törvény, mert az apukák is el tudnak menni gyereknevelésére, tehát tudják vállalni azt, hogy ők vennek gyereknevelésére, megosztják a feladatukat egymás között. Ez egy teljesen új generáció, és egy nagyon-nagyon érdekes és jó generáció, aki most gyereket vállal.
Tessenek nekem elnézni a néha napján, itt poénkodom, mert hát ez már sajátosságunk, hogy viccelve kesereg a magyar. Egy kedves hallgató SMS-ben fordul önhöz, van egy kérdése. Visszatérve ugyebár az anyanyelv használatra az egészségügyben és a szociális ellátásban, azt kérdi Peti nevű hallgatónk, hogy ha például Kolozsváron kell kezeltetnem magam, de a kezelőorvos román, mit tehetek?
Hát, hogyha Kolozsváron már 5000-nél több magyarunk van, tehát Kolozsvár azok a városok közé tartozik, ahol szintén alkalmazni kell ezt a törvényt, és hogyha bemegy a kórházba, vagy a poliklinikára, nem tudom most hova kell mennie, akkor kell kérje, tehát ő kérheti azt, hogy ő nem tudja elmondani Dr. Petrescu-nak azt, hogy neki milyen baja van, és szeretné elmondani anyanyelvén. Ilyenkor vagy asszisztenst fognak küldeni, vagy egy hasonló szakorvost fognak küldeni, aki anyanyelvén beszél.
Főleg azután, ami sajnálatos módon 1,5-2 évvel ezelőtt történt szintén a Kincsesvárosba, ugyebár diszkrimináció ellenestalástól óriási botrány lett belőle, az olasztelki lány esetére gondolok.
Innen indult ez a törvénytervezetünk.
Végül is az orvost azt elbocsájtották állásából. Van ilyen is.
Igen, igen.
Nem kívánok senkinek semmi rosszat, de ha így viselkedik, akkor tévedek. Meggondolandó az, hogy a jövője a szakmában. Tisztelt Csép Éva Andrea, köszönöm nagyon szépen, hogy befáradt, mert hogy nagyon sűrű a programja, és azt nem is kell mondjam, mert meg vagyok győződve róla, hogy a határozott kiállása továbbra is megmarad, és amint új adatok lesznek ezeken a területeken, akkor majd szintén önhöz fordulok. Szép hétvégét is, további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást, és szép hétvégét a hallgatóknak is.
Tisztelt hölgyeim és uraim, eddig tartott ma a Naprakész műsor, amint hallhatták. Jaj, még van egy utolsó és nagyon rövid választ, kérek szépen. Egy kedves hölgy, gondolom, sajnos, hogy nem írta alá, de a hős anyáknak lesz juttatás?
Ez a törvény még csak tárgyalás alatt van, ez egy PISZIDIS kezdeményezés volt, nincs, nem tudom, még nem jött át a képviselőházba.
Amint törvény lesz belőle, tájékoztatjuk a tisztelt hallgatókat is.